Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele, második fejezetének első három verséből. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt. Boldogok, akik hallgatják és szívükbe zárva megtartják Isten igéjét. Amen. Egyik lelkész testvérem szívinfarktus következtében hetekig, hónapokig élethalál között lebegett. Jött meglátogatni őt egyik katolikus papbarátja, és így vigasztalta. Én úgy a Jézus szívébe ajánlottalak téged, hogy semmi bajod nem esett. Akkor még segédlelkész voltam, és nagyon meglepett, nagyon megfogott engem ez a gondolat, ez a megfogalmazás, Jézus szívébe ajánlottalak téged. Azóta sem hallottam szebb és találóbb megfogalmazást arra az esetre, amikor embertársunkért könyörgünk Istenhez. Jézus szívébe ajánlani, Jézus szeretetébe ajánlani beteg testvérünket a legtöbb, amit tehetünk érette. Mert Jézus szeretetéből semmi és senki sem szakíthatja el a benne bízó embert. Ez az imádság meghallgatásra talált, és lelkész testvérem felépült, és még évtizedeken át hűségesen hirdette az evangéliumot. Néhány évvel ezelőtt egy 4 gyermekes édesanyja került halálos veszedelembe, egy különleges betegség miatt. Mi, akik jól ismerjük őt, ledöbbentünk. Milyen hirtelen, milyen váratlanul jön a baj. Esperes testvérem azonnal imaközösségre hívta az ismerősöket és a gyülekezet tagjait, és esedeztünk gyógyulásáért. Jézus szívébe ajánlottuk a beteg édesanyját. A magam részéről kissé erőszakosnak érzem a megszervezett imaközösségeket. Jobban szeretek magányos csendben, belső szobámban esedezni embertársaimért. Nyilván azt is tudom, hogy a magára utalt ember sokszor megfeledkezik, vagy belefárad, belealszik az imádságba. Ezért nyilván helyén való a megszervezett imaközösség is. És láss csodát, Isten meghallgatta az imaközösségből és a belső szobákból felszálló fohászokat, és ezt az édesanyát visszakapták az ő szeretteik. Csodálatos ajándék számunkra az imádság lehetősége. Jézus azt ígérte, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Sőt, így biztatott, bizony mondom néktek, hogyha közületek ketten egyet értenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Az igazsághoz tartozik az is, hogy sok-sok könyörgés úgy tűnik, hiába száll fel. Mert elmarad a csoda. Nincs gyógyulás. Óhajunk nem teljesül. Nem csak azért, mert talán magunk sem hittük, hogy Istennek hatalma van teljesíteni kérésünket, hanem azért is, mert Isten más értékrend szerint ítéli meg helyzetünket, mint amit mi szem előtt tartunk, és nem tudunk attól szabadulni. Az igazi hit mindig alázattal borul le Isten előtt, azzal a lelkülettel, hogy legyen meg a te akaratod. Uram, legyen meg a te akaratod, mert bízom abban, hogy te tudod a legjobban, mire van igazán szükségem, hogy mi az üdvösséges nekem, hogy aztán nyugodt és csendes életet éljek teljes Istenfélelemben. A nyugodt és csendes élet teljes Istenfélelemben nem azonosítható az egészséggel, jóléttel, gazdagsággal, sikerrel vagy kényelemmel. Sokkal inkább a Jézus Krisztus szenvedése és halála és feltámadása által szerzett üdvösség feletti örvendezést, hálát, bizonyosságot jelenti. Jelente számomra minden mulandó értéknél nagyobb értéket az üdvösség, amelyet elkészített számomra Jézus? Szoktam-e ezért imádkozni? Szoktam-e ezért hálát adni? Tudok-e örülni neki, mint ahogy a gyermek örül az ajándéknak, és megfeledkezik minden más gondjáról, bajáról, fájdalmáról, mert azok mind másod-harmad vagy ki tudja hányadrendű dolgok. Amikor készhez veszi az ajándékot, és bontogatni kezdi azt önfelette, örömmel. Uram, legyen meg a te akaratod, mert tudom, hogy az a legjobb és üdvösséges számomra, amit te terveztél és készítettél. Csak ezzel az alázattal és bizalommal mondott könyörgésnek van igazán értelme és üdvösséges haszna. Ezeket a gondolatokat szem előtt tartva, érthetjük meg igazán a felolvasott ige központi hangsúlyát, miszerint Pál apostol arra bíztatja a fiatal szolgatását és az ő gyülekezetét, tartsatok könyörgéseket a királyokért és minden fejebb valóért. Amikor Pál apostol leírta ezeket az igéket, a római birodalom előjárói, helytartói, királyai, a császárral az élen, bizony kegyetlen zsarnokok voltak, Krisztus híveit üldözték, azon fáradoztak, hogy megsemmisítsék őket, hogy kiírtsák Krisztus gyülekezetét. Mi is, a mai idősebb nemzedék, átéltünk évtizedeket, amikor a hatalom képviselői tudatosan, szándékosan korlátozták az egyház tevékenységét, papjait, lelkészeit, híveit ellehetetlenítették, meghurcolták. Temetések bejelentése alkalmával, amikor az elhunyt egyházhoz kötődéséről kérdezem a hozzátartozókat, sokszor hallom vissza ma is ezt a panaszt. Tudja, tiszteletes úr, akkor nem lehetett templomba járni. Az embereket bizony megfigyelték, és hátrányos helyzetbe kerültek azok, akik az egyházhoz tartozásukat nem rejtették béka alá. És ez tényleg így volt. Sok-sok igazság van ebben. Nos, ilyen helyzetben is imádkozzam a császárokért, királyokért, diktátorokért, akik életemre törnek, és vesztemet akarják, és munkálják. Imádkozzam értük. Isten igéje határozottan arra tanít. Igen. Krisztus hívének még az ilyen elöljárókért is könyörögnie kell, nem csak a jókért és a szimpatikusokért. Jézus az ellenség szeretetét is elvárja követőitől. Ő maga a keresztfán is imádkozott kivégzőiért. Vagy gondoljunk Jeremiás prófétára, aki így biztatta a babiloni száműzötteket. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek. Jó érzéssel tölt el, amikor istenfélő felsőbbséget tudhatunk magunkénak. Őszintén tudunk könyörögni az ilyen elöljárókért, vezetőkért, hogy adjon Isten nekik bölcsességet jó és igaz döntésekre, adjon Isten nekik türelmet és erős idegzetet, hogy össze ne roppanjanak az őket ért támadások miatt, és a felelősség terhe alatt, amit szüntelenül cipelniük kell. Adja Isten nekik a józanság lelkét, hogy hatalmukkal soha ne éljenek vissza, mert bizony igen nagy a kísértése erre annak, akik vezető pozícióba kerülnek. Jó, ha nem feledkezünk meg arról, akinek hatalom adatott, az felülről kapta, Istentől. A Pilátusok, a császárok, a Hitlerek, a Ceausescuk ugyanúgy Istentől kapták hatalmukat, mint a mai államfők, kormányfők, államelnökök is Isten akaratából viselik hivatalukat, függetlenül attól, hogy ők ezt hiszik-e vagy sem, függetlenül attól, hogy milyen politikai nézeteket vallanak. Amikor értük könyörgünk, legtöbbször önző módon csak magunknak kérünk jót. Azt szeretnénk, hogy Isten a mi elképzeléseink szerinti kormányzásra téríteni, kényszeríteni őket. Kérjünk nekik Isten akarata szerinti bölcsességet, Isten akarata szerinti döntéseket. Kérjünk nekik üdvösségre vezető hitet. Erre bíztat ma Pál apostol. Nagy áldás az istenfélő felsőbbség. Eddigi életemnek több mint a felét olyan önkormányzati és állami vezetők uralma alatt értem le, akik Isten tagadók, nyíltan egyház romboló politikusok voltak. Most Isten kegyelméből más időket élünk. Az istenfélő elöljáró nem csak azért áldás, mert nem akar ellehetetleníteni engem, elpusztítani, hanem mert maga is esedezik értem. A mai nap ószövetségi igéje, amint azt a gyermekeknek szóló tanításból is hallottuk, az aranybólyó történetéből azt az epizódot tartalmazza, amikor Mózes közben jár Istennél tévejő népéért. Ő maga, a vezető, imádkozik és kér Istent. Múljék el izzó haragot, szánd meg népedet, és ne hozz rá bajt. Emlékezz szolgádra, Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, és ezt ígérted, úgy megsokasítom utódaitokat, annyi, amennyi az égen a csillag, és örökké visz birtokukba lesz az az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaitoknak adom. Az Úr szánalomra indult, és nem hozta rá népére azt a bajt, amit mondott. Hát nem csodálatos? Amikor a vezér, a király könyörög népét, és Isten meghallgatja a könyörgését. Én olyan országban szeretnék élni mindig, minden körülmények között, ahol a nép őszintén tud esedezni elöljáróiért, és az elöljárók is őszintén könyörögnek Istenhez a rájuk bízott emberekért. Az őszinte, alázatos könyörgés és az Isten akaratára hagyatkozó békesség mellett az imádkozó ember lelkületének ugyancsak meghatározó eleme kell, hogy legyen a hálaadás. Kérek, kapok, illik megköszönni. Sajnos a hálaadásról sokszor megfeledkezünk. Ma különösképpen át kell hassa lelkünket a hálaadás, amikor városalapító elődeinkre, előjárójainkra emlékezünk. 267 évvel ezelőtt, 1753. május 16-án kapta készhez Petrikovics János gróf Károlyi Ferenctől azt a dokumentumot, amely lehetővé tette a szlovák ajkú evangélikusok ide telepedését, Nyíregyházára telepedését. És még abban az évben jöttek, letelepedtek, felépítették a várost, felépítették az egyházat, a templomot. Hosszú távon igazi sikertörténet volt ez, mondják a történészek. Valójában sok-sok küzdelem, sok-sok imádság és könyörgés volt a háttérben. Az ide telepedett evangélikusok hite és imádsága nélkül alig ha maradt volna valami, amire ma büszkén emlékezhetnénk. Áldott legyen értük az Isten, és buzgón kérjük őt, hogy a mai utódok életére is adja áldását. Adjon nekünk olyan előjárókat, egyházi és világi vezetőket, akik az ő akarata szerint intézik ügyeinket, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét és annak hirdetését, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen.